Csendes együnk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked ezért a napért. Köszönjük a délelőtti alkalmat, köszönjük a közgyűlés alkalmát is, hogy minden rendben történhetett. És köszönjük, Urunk, hogy most újra a te színed elé hívsz bennünket. Kérünk, hogy szólj a te igéden keresztül. Hadd legyen a számunkra lélek és élet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a hét igéjét, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 9. fejezet 62. versében a következőképpen. Jézus pedig így felelt, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Amen. Kedves testvérek, kifogásokban nagyon jók vagyunk. Főleg akkor, hogyha az Úr akar nekünk valamit mondani, valamit megmutatni, akkor mindig találunk valamilyen kifogást. És azért vagyunk ennyire jók kifogásokban, mert van ebben egy idézőjelben nagyon jó segítőnk. A sátán folyamatosan adja azokat az indokokat, amelyekkel szembe helyezkedhetünk az Istennel. Az Isten megmutat valamit egyértelműen, és mi pedig keressük a kifogást, és kapjuk is az ötleteket, hogy mit is hozzunk fel. Jézus egyértelműen hív a követésre. Hogyha megelőző szakaszt elolvassák a testvérek, akkor először egy olyan emberrel találkozhatunk, aki ő ajánlkozik a követésre, és mondja Jézusnak, hogy követlek akárhová mégy. És annyira egyértelműen hív Jézus, hogy ott elmondja neki, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Elmondja neki, hogy ha Jézus követésére indul, akkor annak lehet ilyen következménye is. Sőt, ilyen következménye lesz, hogy ahogyan az emberfiát nem fogadták be sokan, úgy őt se akarják majd sokan befogadni, és lesz ebből nehézség, lesz ebből probléma. De utána, amikor hív Jézus követésre embereket, nagyon egyértelműen elmondja, hogy kövess engem, félreérthetetlen felszólítás, akkor jönnek a kifogások. És nagyon jó kifogásokat hoznak ezek az emberek. Mondhatnánk, hogy jogos kifogásokat mondanak. Mert amit mond az egyik ember, hogy eltemetni a halottait, eltemetni az édesapját, hát ki az, aki ezt nem tenné meg? Ki az, akinek nem jutna ez eszébe, hogy el kellene temetni? Nagyon jogos kifogás. Meg a másik is, hogy hadd búcsúzzam el a családomtól. Ki az, aki csak úgy otthagyná a családját, amikor jön egy ilyen felszólítás? Nem jutna eszünkbe az, hogy hát azért mégiscsak kellene elbúcsúzni tőlük. De ezek a példák azért vannak előttünk, hogy ráébresztenek bennünket, hogy az Úr akarata, az Úr szava, az mindenek fölött való. Mert hogyha az élő Isten, a mindenható Isten szól, és ő parancsol valamit, mond valamit, akkor nincsen kifogás. Nincsen jogos kifogás. Akkor nem jogos kifogás van, hanem engedetlenség. Hogyha nem engedelmeskedünk annak, nem lépünk. És az engedetlenségről elég keményen beszél az ige, hiszen Sámuel első könyvében, a 15. fejezetben azt olvashatjuk, hogy olyan az engedetlenség, mint a varázslás bűne. És erről az elmúlt héten sokat hallhattunk, hogy az milyen következményekkel jár az ember életében. És azt kell látnunk ezekben a példákban, hogy mindenek felett való az Úrnak az akarata, a neki való engedelmesség. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek, olvashattuk az igében. De az a jó nekem is, és az a jó a családtagjaimnak is, hogyha én ezt így látom, és így is cselekszem, hogy először az Istennek engedelmeskedem. Mert ezek alapján, az igék alapján felmerülhet bennünk, vagy felmerülhet egy olyan emberben, aki talán először találkozik ezekkel az igékkel, hogy akkor Jézus család ellenes lenne. Vagy a Biblia arra utasít bennünket, hogy akkor ne foglalkozzunk a családunkkal. De Teljesen félreértenénk Jézus szavait, hogyha erre jutnánk. Az egyháznak nevezett szekták szokták ezt tenni, hogy kiszakítják az embereket a családjukból, és teljesen elszigetelik őket, és aztán magányosak maradnak, mert többnyire a szekta is magára hagyja őket, és tönkre megy az életük. Ha a Szentírást tanulmányozzuk, láthatjuk, hogy nagyon sok helyen arról beszél, hogy a családban megvan a mi feladatunk, hogy a családban töltsük be a ránk szabott posztot, és úgy éljünk a családunkban, hogy az Istennek tetszően, és vállalva a magunk felelősségét. Azt is mondja Jézus, hogy lesznek feszültségek is. Hogyha valaki befogadja az Urat, akkor emiatt is kialakulhatnak surlódások, veszekedések, de ott van nagyon sok helyen az, hogy kinek megvan a maga feladata a családban, sőt, a válást is azt mondja a Szentírás, hogy ne váljon el senki. Pál apostol a korintusbeliekhez írt levélben azt mondja, hogy ha valaki hitre jut, és a másik féllel összekülönböznek, akkor ő nem válhat el. Ha a másik fél, a hitetlen fél nagyon akar, akkor váljanak el, mert akkor nem tudnak mit tenni. De még ezt is megtiltja. Tehát abszolút családbarát a Szentírás. Jézus családbarát, hiszen ő alkotta meg így ezt a rendet, hogy így éljen az ember ebben a rendben, de ezekben az igékben az mutatkozik meg, hogy nincs kifogás. Még emberileg jónak tűnő kifogások is helytelen kifogások, hogyha az atyának nem akarunk, Jézus hívásának nem akarunk engedelmeskedni. Fontos tehát ez a sorrend, ez az elsőbség, és ez a jó mindannyiunknak, nekem is, meg a család bármely más tagjának, hogyha én e szerint élem az életemet. És hát mennyit tudunk mi mégis hezitálni ezen, amikor az Úr valamit el akar végezni a mi életünkben, akár megtérésre hív, akár valamilyen szolgálatra vagy feladatra hív bennünket, nagyon sokat tudunk ezen gondolkodni, méricskélni. Sokat beszélgettünk erről az elmúlt héten István bácsival, meg különféle beszélgetéseken ez előjött, hogy az ember ilyenkor nézegeti, hogy mit veszíthet, hogyha elindul Jézus követésében. Meg hogyha engedelmeskedik egy kérdésben, mi az, ami elmaradhat az életéből. És a sátán azt teszi, hogy az olyan dolgokat nagyítja fel, amelyeket tényleg el kell hagynunk. Mint hogyha az lenne az életünknek a legnagyobb vesztesége. Pedig az Isten azért mondja, hogy hagyd el azt, az Isten azért mondja, hogy menj tovább, mert az megköti az életedet. Mert az megköti az életünket. És azt mondja az Úr, hogy ha nem indulunk az ő hívására, ha valaki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, akkor nem alkalmas az Isten országára. Gondolkodhatunk itt, hogy akkor van olyan, aki alkalmas az Isten országára? Hát a Biblia alapján egyértelmű, hogy nincsen. Nincs olyan ember, aki önmagában alkalmas lenne. Nincsen igaz egy sem. Egyikünk sem mehet be az Isten országába, egyikünk sem alkalmas, de ott van Jézus, aki alkalmas. Van Jézusom, ő az enyém, ahogy szoktuk énekelni, és hogyha ő az enyém, akkor az ő alkalmassága az én alkalmasságom már válik, és az én alkalmatlanságom az ott lesz már a kereszten. Hogyha ő hív engem, és már készen is vagyok, már oda tettem az eke szarvára a kezemet, akkor ne tekingessek hátra. A Szentírásban, amikor erről van szó, hogy valaki hátra tekint, nagyon pórulják. Lótnak a felesége volt az, akinek megmondták, hogy menjenek, ne is nézzenek hátra, menjenek, meneküljenek, ez az egyetlen lehetőségük, és ő meg valamiért hátra nézett. Lehet ezen gondolkodni, hogy mi volt az oka, nem is ez a kérdés számunkra, mi életünkben, mik azok, amikre úgy hátra nézünk, és akkor azt mondjuk, hogy inkább az a kedves számunkra, mint hogy előre haladnánk. Pál apostol mondja, hogy ami előttem van, annak neki feszülve, ami mögöttem van, azt elfeledve futok egyenest a cél felé. És valahogy így kellene nekünk. És amikor az Úr hív bennünket, akár megtérésre, akár valamilyen szolgálatra, akkor rátenni a kezünket arra az ekére, az eke szarvára, és előre tekintve indulni, őt figyelve indulni, mert ha hátra tekint valaki, akkor egyszerűen nem tudja végezni ezt. Nem tud tovább haladni. És most itt vagyunk a presbiter választásnál, és most lesz majd az eredmény hirdetés, és ez is egy olyan lehetőség tulajdonképpen, amikor az ember ráteszi ennek a szolgálatnak a szarvára a kezét, és itt sem érdemes hátra tekinteni. Itt is előre érdemes az Úrra tekinteni, aki előttünk jár, és neki feszülni annak a szolgálatnak, ahogyan minden feladatunkat, minden dolgunkat ő benne, az ő szeretetében kellene tennünk, hát még az ilyen szolgálatokat, amire így elhív bennünket az Úr. Nagy lehetőség tehát ez a presbiter testvéreknek is, de igazából nem is szükséges ilyen külön alkalom, hogy rátegyük a kezünket arra az eke szarvra, és elinduljunk az Úr követésére. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, olyan megdöbbentő ezeket az igéket olvasni, és olyan könnyen félre tudunk csúszni benne, úgy félre tudjuk magyarázni magunkban, és még talán erősítjük is a kifogásainkat. De Urunk, köszönjük, hogyha őszinték vagyunk, és Te előtted vagyunk, akkor olyan egyértelműek a Te parancsaid, a Te hívásod. És Urunk, kérünk, hogy ne a kifogásokat, hanem az engedelmesség útját keressük. Köszönjük, Jézus, hogy Te szeretsz bennünket, és hogy Te neked gondod van mindannyiunkra. Add, hogy Téged nézzünk, és Te legyél az első mindenek felett az életünkben. Amen.